Mikor? Honnan tudjam, amikor a partra szálltunk és belenéztem a táskába, még megvoltak. A kosarasok remegő szájszéllel néztek egymásra. Alig, ha nem, ekkor fogták csak fel, hogy ahhoz a veszélyhez képest, ami néhány percen belül fenyegetni fogja őket, mindaz, amin eddig keresztül mentek, gyerekjátéknak tűnik majd. Ez mit jelent? Nyögte Mayett. Ez egészen konkrétan mit jelent? Escobar megsimogatta a fekete sörtéket a képén. Ez, kedves uraim, egészen konkrétan azt jelenti, hogy füsté váltak a reményeink. Nincsenek fegyvereink, amint látják. Nincs mivel szembeszállnunk velük. Már csak egyetlen dologban bízhatunk. Miben? Nyögte Timmons. Hogy mások okosabbak nálunk. Az angol megkocogtatta a pipáját, és elgondolkodva megrágta a végét. Mást valóban nem tehetünk, csak bennük bízhatunk. És ha csak játszadoznak velünk? Kérdezte Bob Mayett. Más kérdése nincs. De van. Mi lenne, ha amint értünk jönnek, rájuk rontanánk, és megpróbálnánk agyonverni őket? Csak úgy. Csak úgy. Az angol felemelte a kezét, és a felettük lógó karahánra mutatott. Gondolkozzon már, ember! Hiszen azt próbálok, nem engedhetjük, hogy lemészároljanak bennünket, mint a barmot. Ebben a pillanatban ismét megérezték a húzatot a lábukon. Ezúttal már kinyílott az ajtó, sőt, nem is egy, hanem egyszerre három. Még az angolnak is tátva maradt a szája meglepetéstől. A terembe vonuló kámzsák gyönyörűek voltak, mint a püspöki palástok. Mintha maguktól mozogtak volna, pedig volt bennük lakó. Hogy kik, azt ezúttal sem sikerült megállapítaniuk. Csak az apró kezeket látták, amelyek feléjük nyúltak. Dempster megpróbálta felkapni a botját, de elsodorták előle. Ekkor elkeseredetten belekapaszkodott egy palástba, de mintha csak levegőből szőtték volna, kiszaladt az ujjai közül. Pedig érezte a szövet finomságát és hűvösségét. – Maradjanak nyugton! – harsogott át a hangzavaron Cartwright hangja. – Egyelőre nem akarnak bántani bennünket. Ne álljanak ellen, kérem! Ez a hely nem alkalmas a védekezésre! A kicsik valóban nem akarták bántani őket. Csupán az utat mutatták, hogy merre kell menniük. Többen közben az arcukat is megfigyelhették, helyesebben mondva azt, ami az arcuk helyén csillogott. Kapucnijaik alatt kis, gömbölyű fejek ültek, sárga fémlemezekkel borítva. Escobar biztos volt benne, hogy aranyból készült a borítás. Lamartin mindenbe beletörődve magához szorította a Lailát. Az asszony hozzábújt és csókra nyújtotta a száját. – Istenem, de jó, hogy megtaláltalak! – Csak ne legyen túl késő! – sóhajtotta Lamartin százados. Innentől kezdve kissé álmosnak és lassúnak tűntek az események. Escobar megpróbált ugyan ellenállni annak a furcsa, nem törődöm érzésnek, amely végig gömlött rajta, de csak részben sikerült neki. Abban a pillanatban, ahogy észrevette, hogy álmosodni kezd, zsebébe nyúlt és előkapta belőle azt a kis csomagocskát, amivel néhány évvel ezelőtt egy varázsló banya ajándékozta meg Oaxacában, Mexikóban. Történt, hogy három napon és három éjszakán át egyfolytában lovagolnia kellett, méghozzá nem is akármilyen terepen. Escobar elpanaszolta neki, hogy alig ha fogja kibírni a három napot és három éjszakát megállás és alvás nélkül. Ekkor adott neki néhány csomagocskát a banya. Azzal a megjegyzéssel, hogy ez csakmol étele. Escobar akkor tájt még csak annyit tudott csakmolról, hogy tollas kígyó maja megfelelője, és hogy ott található szépen kifaragott szobra, Chichen Itzában, a róla elnevezett templom bejáratánál. Az első csomagocskát akkor rágta el, amikor majd leesett a lóról. Semmilyen íze volt. Ettől Escobarnak az az érzése támadt, hogy nem is ér semmit. Eddigi tapasztalatai azt mutatták, hogy az igazán jó orvosságok és varázsszerek vagy nagyon büdösek, vagy rossz ízűek. Ennek viszont se szaga nem volt, se íze. Mekkora volt aztán a meglepetése, amikor egyszer csak azt vette észre, hogy úgy kinyílik a szeme, mint Juané Santa Cruzban, amikor Cardozo úr felesége bemászott az ágyába Halloweenben éjszaka. Ettől az időtől kezdve nem volt gondja a lovaglással. Igaz, hogy utána 3 napig aludt, de még idejében megérkezett a rábízott hírrel. Tudta, hogy a szer csak hosszú percekkel a bevétele után kezd el hatni, ezért nem is nagyon igyekezett, hogy megértse a történteket. Annyi így is beszivárgott az agyába, hogy terelik őket valahová, méghozzá föld alatti járatokon keresztül. A járatokban fáklyák égtek, a lobogó lángok 100 000-nyi kőbevésett ábrán táncoltak. Escobar még kábultan is felismerte, hogy az ábrák maja rajzok, és a maják isteneit ábrázolják. Feltűnően sokszor bukkant fel az óra előtt Chacmol figurája. Nagyjából akkor tért magához, amikor a nagy terembe értek. Abba a terembe, amelybe cirka 10-szer befért volna az, amelyiket percekkel ezelőtt elhagytak. Ha Escobar ott lett volna a Pireneusokban, azonnal megállapíthatta volna, hogy ez a terem ugyanaz, mint amelybe akkor hurcolták be őket. Csak hogy nem volt ott, így nem is volt képes az összehasonlításra. Sajnos a többiek sem voltak képesek rá. Bamba tekintettel hagyták, hogy a kicsik maguk előtt tereljék őket. Escobarban ekkor fordult meg először a gondolat, hogy az indián banya rágnivalója ellenére rövidesen meghalhat. Megfordult és megpróbálta megtalálni Júliát. Az asszony elfordult tőle, amikor találkozott a tekintetük. Ebből megértette, hogy Júlia is bevette a szert, amelyet nem sokkal indulások előtt adott neki. A terem óriási volt, igazi amfiteátrum. Görögországban volt ideje, hogy megnézzen néhányat, még a leghatalmasabb is elbújhatott volna szégyenében, ha meglátta volna a kicsik búvóhelyét. Ahogy Escobar felpillantott a feje fölé, nem mennyezetet, hanem egymásnak dőlő falakat látott. A falak gúlát alkottak. A gúla csúcsa végtelen magasságban trónolt felettük, mintha a hold éppen rajta kucorgott volna. Escobar ebből arra következtetett, hogy a hegyes csúcs maga üveg vagy kristály, és könnyedén átengedi a fénysugarakat. Ekkor már biztos volt benne, hogy a piramis alatt vannak, egészen pontosan annak belsejében. Piramis a piramisban, mint a matrioska babák. Megvakargatta a képét, és ébredező tudatával arra gondolt, hogy talán Chichen Itza nagy piramisáról vehették a mintát. Ott is 2 piramis épült egymásra. Azt is megfigyelte, hogy bár mindenfelé fáklyák égtek, mégsem ők szolgáltatják a világosságot, hanem azok az ablakok, amelyeket a piramis oldalfalaiba vágtak. Mivel ez utóbbiak is fehér kőből készültek, olyan fényárban úszott minden, mintha reflektorokkal világítottak volna frissen esett hóra. A nagy piramis belsejének a mértani közepébe helyezkedett el a belső, a kisebbik piramis. A 2 között húzódó üres térben számtalan kőből faragott széket, padot, sámlit, és ki tudja még milyen ülőalkalmatosságot látott. Gondosan szemügyre vette a belső piramist. Egyelőre semmi különbséget sem látott a Közép-Amerikában megszokott piramisok és e között. Nem volt túlságosan magas, mint egy 30 méternyire emelkedhetett a föld színe fölé. Felső harmadánál kiugró terasszal, e fölött pedig templommal. A belső piramisnak nem volt csúcsa. Helyét a templom különböző épületei foglalták el. Az a furcsa zsibongás, amely az érkezésüket fogadta, gyorsan elült. Escobar ekkor vette csak észre, hogy a belső piramis előtt húzódó padsorok nem üresek, szürke kámzsába öltözött kis fickók ülnek rajtuk. Az arcuk helyét sötét árnyék foglalta el. A padok és a széksorok között vonultak a piramis elé. Az őket kísérő aranyozott kámzsák udvariasan, de határozottan irányították őket. Nem értek hozzájuk, mégis tudták, hová kell menniük. A varázsló banya orvossága nem lehetett tökéletes, mivel Escobar rövid időre ismét elveszítette a tudatát. Mire felocsudott, már a piramis lépcsői előtt ült egy padon. Mellette a többiek szorongtak, közömbös mosolyjal az arcukon. Ekkor gondolt csak rá, hogy Cartwright mennyire elszámította magát. Hogy gondolhatta a szerencsétlen, hogyha még be is juttatják,